mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek szent igéjét, amint az megírva található a Zsoltárok könyvében, a 130. Zsoltár.
Kiáltás a mélységből Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat. Füled legyen figyelmes, könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimarad meg akkor. De nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből.
Isten áldása legyen az ő igéjének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Most foglaljon helyet a gyülekezet, és a kórus énekét hallgassuk meg. Elve imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged azért, mert várhatunk rád. Várhatjuk a te kegyelmedet, várhatjuk a te bocsánatodat, várhatjuk a te éltető erődet, várhatjuk a te szent jelenlétedet, várhatjuk a te áldásaidat, amelyeket Jézus Krisztusban adtál nekünk. Köszönjük neked azt, hogy jó rád várni. Köszönjük neked azt, hogy soha nem hiába várunk rád, hiszen hogyha hozzád kiáltunk, akár milyen mélységben, bajban legyünk is, bizonyosan meghallod a mi kiáltó szavunkat. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk, a mindennapokban, a munkánkat végezve, vagy otthon pihenés közben is. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk, akkor, amikor kórházban vagyunk, betegek vagyunk. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk, akkor, amikor a gyász szomorít el minket. Köszönjük, hogy hozzád kiálthatunk életünk minden helyzetében, és állunk azért, hogy neked van szavad, vigasztalásod, ígéreted, ami számunkra, és áldunk téged azért, hogy te meghallod a mi kiáltásunkat. Mennyei Atyánk, köszönjük azt, hogy közel vagy hozzánk. Nem csak karácsony ünnepe van közel, hanem Jézus Krisztusban te magad is velünk vagy. És köszönjük azt, hogy ezen a mai Isten tiszteleten mindannyian, akik el tudtunk jönni a téli idő ellenére, megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, a te szeretetedet, a te áldásodat, és azt, hogy a te ígéreteid, a te igéid mind igazak, és mind ámenek. Áldunk téged ezért, és kérünk, hogy te szenteld meg a mai Isten tiszteletünket itt Budafokon, és szerte a világon, hogy a négy gyertya az adventi koszorún mindenütt azt hirdesse, hogy te közel vagy, hogy megérkezz az életünkbe, és te vagy az, aki világosságot hozol erre a földre. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és most újra a kórus énekét hallgassuk. Kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az Úr asztalához. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Ki szeretné meggyújtani az adventi koszorún nagy gyertyát? Egyedül? Jó, akkor a kettőt-kettőt lehet gyújtani. Itt van egy ufa, jó? Gyertek! Ugye most már mind a négyet meggyújtjuk, úgyhogy akkor kettőt-kettőt gyújtsatok meg. És addig szeretném mondani, amíg meggyújtják a gyertyát. Oda rakhatod mellé a papír. Köszönöm szépen. Ugye már itt van a karácsonyfa a templomban, és ha körülnéztek, most van alatta valami? Nincsen semmi, ugye? Nincsen alatta. De néhány nap múlva bizonyára otthon lesz mindenkinél karácsonyfa, és reménység szerint el lesz is alatta valami, ami nektek szól, személyre szóló ajándék. Képzétek el, hogy azt mondta nekem egyik tanítványom, hogy hát ő nem annyira várja, hogy mi lesz a fa alatt, mert hogy biztos nem azt kapja, amit ő szeretne. Az biztosan nem fogja megkapni. Hiába szeretné, mert hát azt ő is tudja, hogy az olyan ajándék, hogy ez nem biztos, hogy megtalálhatja a fa alatt. És hogy ezért, mert előre nem is tud nagyon örülni, mert biztos, hogy csalódás lesz, akármi lesz is a falat. Nem tudom, volt-e már valaki közületek, aki csalódott, mert hogy nagy lelkesen mondogatott egy csomagot, és valami olyat talált benne, aminek nem annyira örült. Volt ilyen? Nem. Nagyon jó. Ennek igazán örülök, hogy ilyen nincsen. Viszont ez életben nagyon sokszor előfordul, amikor nincs karácsony, a hétköznapokban, meg más vasárnapokon is, hogy valamit nagyon szeretnénk, és mégsem kapjuk. És akkor nagyon kétségbe tudnak esni az emberek, hogyha valamit nagyon szeretnék, nagyon várok, és mégsem azt kapom, vagy mégsem kapom meg, amit szeretnék. Egy bibliai példát szeretnék nektek hozni, amikor is Dániel barátai, Sidrák, Misák és Abednégó egy nehéz helyzetbe kerültek. Az volt a nehéz helyzet, ugye, hogyha nem borulnak le az arany állókép előtt, akkor mi történik velük, ki tudja. Hogyha nem imádják az arany állóképet, amit Nabukadnezer király állított, akkor mi történik velük? Hova dobják őket vajon, Eszter? Hát oda is lehetne, de nem is a tömlöcbe, hanem egy izzó tüzes kemencébe. És azt mondta a király, hogy mivel amikor megszólaltak a hangszerek, nem borultatok le, és nem imádtátok az arany állóképet, ezért most van még egy esélyetek, újra megszólal a zene, és hogyha most leborultok és imádjátok, akkor nem fogtok meghalni most azon nyomban, hanem akkor még lehetőségetek lesz élni. Csak azt kell tenni, hogy leborultok a szobor előtt. És erre azt mondták Dániel barátaim, hogy a mi Istenünk ki tud szabadítani még az izzó tüzes kemencéből és a te kezedből is, ó király, de ha nem tenné is, mi akkor sem fogjuk imádni az arany állóképet. Ezt a mondatot szeretném most kiemelni, hogy de ha nem tenné is. Ők akkor is Istenhez hűségesek, ha nem tenné meg azt, amit várnak tőle. És ez egy nagyon fontos dolog, amit nem csak gyerekeknek kell megtanulni, akik templomba járnak, hanem minden felnőttnek, aki itt van a templomban, hogy ha nem tenné is Isten azt, amit én szeretnék, én akkor is csak őt szolgálom és őt imádom. Befejezésül azt szeretném mondani, hogy sok évig, amíg a teológiára jártam, díszítette ott a kollégiumi szobánk falát egy olyan kis kép, amire csak két mondat volt ráírva a Bibliából, két különböző helyről, az egyik Dániel könyvéből, a másik az evangéliumból, és egymás mellett volt a kettő, aminek nagyon fontos üzenete lehet a számunkra, akár így karácsonyra készülve is, hogyha nem mindig az elvárásaink szerint alakulnak a dolgok. Emlékezhetünk erre, sajnos most nem tudtam előkeresni, mert nem tudom, hogy hol van ez a kis kép, de az egyik mondat, ami rajta van, vagyis egy mondatból egy idézet annyi, de ha nem tenné is, és a másik pedig ennyi, igen, atyám. erre szeretnélek buzdítani titeket, hogy ezt jegyezzétek meg, hogyha Istentől kérünk dolgokat, akár gyerekkorunkba, akár felnőtt korunkba, de ha nem tenné is, akkor is ki tudom mondani azt, hogy igen, Atyám. Úgyhogy nem, és igen, ezeket a szavakat gyakran használjuk, de ne az legyen, hogy nem van a végén, az az utolsó szavunk, hanem tudjuk azt mondani, hogy igen, Atyám. Áldás békesség. Hangosabban.
Áldás
békesség. Az ige hirdetésre készülve énekeljük az 512. dicséret első versét. És hatodik verséből olvasom Isten szent igéjét. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor azt kérdezem a gyerekektől hittanórákon, évről évre, minden karácsony előtt, hogy mit is jelent az advent szó, akkor gondolkodnak, és akkor mondják, várakozás. És bár évről évre megtanuljuk, hogy a várakozás is hozzátartozik az adventi időszakhoz, nagyon-nagyon fontos része, de maga a szó azt jelenti, hogy érkezés, az Úr érkezése. Nagyon titokzatos és misztikus a gyermekek számára is sokszor, hogy mit is várunk advent idején. Várjuk a karácsonyt, várjuk a téli szünetet, várjuk, hogy hújjon a hó, hát ezekből már nagyon sok minden megvalósulhatott, meg a következő napokban megvalósul. De azért azon elgondolkodni, hogy mit is jelent az Urat várni, mert ez eléggé nehéz feladat a gyermekek számára, de azt hiszem nagyon sokszor nekünk felnőtteknek is nagyon nehéz. Amikor végig beszéljük, hogy a négy gyertya alapján, hogy mi minden üzenete van ennek az Úrra való várakozásnak, hogy hogyan is érkezik az Úr a mi életünkben, akkor ez nagyon megfoghatatlan, meg ilyen misztikus is a gyermekek számára, és nagyon sokszor talán megfoghatatlan és misztikus a mi számunkra is. Hiszen amikor az Úr eljövetele, az Úr érkezése áll ezeknek a heteknek a középpontjában, akkor van olyan üzenete ennek, hogy Jézus Krisztus valóban eljött, megérkezett akkor, amikor megszületett Betlehembe, maga az Isten emberré lett, és megérkezett erre a földre. Ez volt ugye a betlehemi megérkezése az Úrnak. De az Úristen megérkezik a hívő emberhez akkor is, amikor kérjük, várjuk őt az életünkbe, akkor, amikor valaki dönt Isten mellett, és elfogadja Isten szeretetét, akkor is azt tapasztalja, hogy megérkezett az Úr, itt van az Úr. De megtapasztalhatjuk ezt akkor is, amikor éppen egy betegségben kérjük az Isten segítségét, vagy egy úrvacsorai Isten tiszteleten, ahogyan a szent jegyeket vesszük, akkor is azt tapasztaljuk, hogy az Úr érkezik hozzánk, és valóságosan tapasztaljuk és átéljük az ő jelenlétét. Tehát az Úr a mindennapi életünkben is érkezik a hívő emberhez. Meghallgatja imádságunkat, válaszol rá, velünk van, minden Isten tiszteleten kérjük, hogy lelke által legyen itt velünk, és ezt meg is tapasztaljuk. Azután nagyon csodálatos reménysége a keresztény embereknek, a hívő embereknek, hogy az Úr érkezik hozzánk akkor, amikor életünk utolsó óráját, utolsó perceit éljük, és maga az Úristen az, aki magához vesz minket, és eljön a hívő emberért a halálának az óráján is. És nagyon fontos reménység, amiben élünk, amelyik advent meghatározza a mi mindennapjainkat is, hogy Jézus Krisztus majd újra eljön erre a földre, újra megérkezik, az ő második eljövetelét várjuk, akkor, amikor nem a lelke által lesz jelen közöttünk, hanem láthatjuk őt színről színre, legalábbis azok, akik akkor életben vannak, amikor Jézus megérkezik, akik pedig már meghaltak, azokat ugye felébreszti majd ezen a különleges eljövetelekor, ekkora különleges eljövetelekor. Akkor, amikor énekeljük a csodálatos adventi énekeket, vagy halljuk a kórus énekét, vagy gyönyörű szép adventi verseket hallunk, akkor ez mind az Úrra való várakozásról szól, arról, hogy az Úristen érkezik hozzánk. De vajon mit jelent ez konkrétan a mi életünkben? Hiszen annyi mindenre várunk, nap mint nap, annyi olyan dolog van, ami foglalkoztat minket, ami motivál, ami előre visz és mozdít minket, hogy most éppen mi az, amire várunk, és bizonyára, hogyha közvéleménykutatást tartanánk itt a templomban, hogy ki mire vár most az életében a legeslegjobban, akkor bizonyára mindenki tudna válaszolni, és mindenki tudna mondani valamit, hogy mire vár. Akkor, amikor várunk, a várakozásunkban nagyon sokszor elvárások is vannak. Az emberi kapcsolatainkban megvannak az elvárások, az idősek, vagy a nagyszülők, dédszülőknek ott van az elvárásuk, hogy hát azért jöhetnének a fiatalok gyakrabban, és látogathatnák, segíthetnék, vagy akár oda is költözhetnének hozzájuk. Ott vannak ezek az elvárások. Aztán másik irányból a fiatalok megvárnák, hogy jó lenne, hogyha többször segítenének, többször magukkal vinnék az unokákat a nagyszülők, vagy pedig többször jönnének, hoznának egy kis süteményt az unokáknak, és meglátogatnának minket. Tehát ott is van elvárás, vagy elvárás az is, hogy megérthetnék, hogy rohanunk, hogy nincs időnk, hogy nem tudunk 10 percnél tovább ott maradni, mert menni kell tovább. Nagyon sok elvárás. Akkor elvárás lehet a házastársi kapcsolatokban is, ugye mindenkinek megvannak a szép elképzelései, még az esküvő előtt is, hogy miket vár el ő az ideális házastárstól, és aztán ezeket a hétköznapokban is van, hogy szeretnénk megkövetelni, meg számon kérni, hogy de hát ilyen elvárások voltak, és akkor most ehhez képest esetleg hol tartunk. De lehet a szülő-gyermek kapcsolatban is mondani, vagy a gyermekektől mi mindent várnak el az iskolában, a különböző helyeken, ahova járnak, vagy a munkahelyen mennyi mindent várnak el az embertől, lehetne sorolni, vagy akár egy gyülekezet mit vár el a lelkészeitől, vagy a lelkészek, presbiterek mit várnak el a gyülekezettől, azt hiszem lehetne sorolni, hogy mennyi-mennyi elvárás határozza meg az életünket. És ez valamilyen szinten természetes is, hogyha várunk, akkor a várakozásba valahogy belevegyülnek az elképzelések is, hogy amire várunk, az milyen lesz, mit szeretnénk, hogyan gondoljuk. És minél nagyobb, minél nehezebb helyzetben vagyunk, minél nagyobb mélységben vagyunk, annál jobban kikristályosodik talán az életünkben, hogy mi az, amire várunk, mi az, ami most kellene. És mert az imádságainkban úgy visszük a várakozásunkat Isten elé, hogy konkrétan meg tudjuk mondani neki, hogy igen, én ezt kérem tőled ezen az adventen, ezen a karácsonyon, a magam számára, a családom számára, a gyülekezetem számára, a népem számára. Nagyon konkrét elvárásaink vannak. Nem csak egymás felé, hanem Isten felé is. A hívő életünket is ez meghatározza. Ahogyan Jézus Krisztus első megérkezése előtt nagyon-nagyon várták őt, és ott voltak a prófétai ígéretek, és ott szépen kiszíneződtek az ígéretek az emberek elvárásaival, és ott volt egy olyan várakozás, hogy majd jöjjön az Úr, és hozzon diadalmat, hozzon politikai, gazdasági változást, hozzon dicsőséget a népnek, és még lehetne sorolni, hogy mi minden elvárás fűződött a messiás érkezése, a messiásra való várakozás köré. Mennyi minden, ami már nem a proféták igéje alapján volt, hanem az emberi nyomorúságok, az emberi vágyak, az emberi elképzelések alapján. De vajon tudunk-e úgy várni mi az Istenre, hogy ne legyenek ilyen konkrét elvárásaink? Hiszen mi sokszor az ajándékot nézzük, nem az ajándékozó Istent, hiszen ő annyira titokzatos, annyira misztikus az Istennel való kapcsolat, hogy sokkal megfoghatóbb a jó munkahely, a jó egészség, a rendezett családi körülmények, az anyagiakban való biztonság, ezek sokkal konkrétabbak, mint az, hogy én megélem az Istennel való mély benső közösséget, hogy én igent tudok mondani az ő akaratára. Bizonyára, akik itt vagyunk, Isten felé is nagyon sok elvárással és kéréssel vagyunk. Ebben a Zsoltárban, amely a lét nem lét határán álló embernek a kérése, amely így szól, a mélységből kiáltok hozzád, mint egy hatalmas kiáltás azért, hogy az Isten ajándékozzon bűnbocsánatot a Zsoltáros számára, és adja meg a szabadítást ebből a nagy nyomorúságból, de benne van a Istenre való várakozás, benne van az is, hogy ő a bűnbocsánatot várja éppen. De mi van akkor, hogyha bennünk van ez a várakozás, amit az igében is olvastunk, hogy várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Ott van a várakozás, ott van a feszültség, ott van a felfelé tekintés. Nekem nagyon megragadó az, hogy milyen testtartásokban imádkozik az ember. Nagyon megragadó az is, amikor így felállva, Istennek tiszteletet adva, hogy a reformátusok szoktak általában. Nagyon megragadó az is, hogyha valaki olyan természetesen tud, hogy éppen ahol van, akár villamoson, akár valahol ül, akkor is imádkozik az Istenhez, de nagyon csodálatos, hogyha oda tud térdre borulni az Isten elé valaki, és úgy tud tusakodni és várni arra, hogy Isten meghallgassa az imádságát. És az is milyen megragadó kép, amikor az Ószövetségben olvassuk a bibliai hősöket, hogy kitárt karokkal, az ég felé tárt karokkal imádkoznak, mint egy kehely, mint egy üres pohár, amely várja, hogy Isten megtöltse őt a lelkével, megtöltse őt az áldásaival. A Zsoltáros azt mondja, hogy jobban várom az Urat, mint az őrök a reggel. Ezzel a kitárulkozással, hogy az Isten válaszoljon az ő imádságára. És ott van az a reménység is, hogy úgy beszél a bűnbocsátó Istenről, aki meg tudja bocsátani a bűnöket, és aki számon is tartja azokat, hogy végül is miközben vár az Istentől, ott van ez a tisztelet, hogy Isten dönti el, hogy mit ad, Isten dönti el, hogy mikor ad, Isten dönti el, hogy mivel ajándékoz meg bennünket. Nagyon fájdalmas dolog az, amikor valaki nehezen tudja azt feldolgozni, hogy az Isten mást adott. Arany Jánosnak van egy nagyon szép vers, az epilógus, amiben van ilyen sor, hogy nem azt adott, mire vártam. Nagyon sokszor nem azt kapjuk, amire várunk, de vajon hogyan tudjuk ezt elfogadni? babamama körön az elmúlt héten beszélgettünk arról, hogy a beszélni tanuló kislány nagyon lelkesen mondogatta azt, hogy nem, és mindenre. És amikor megkérdeztük, hogy tudja elmondani azt, hogy igen, mondta, hogy igen. És továbbra is mondta, nem. Mi emberek így vagyunk, hogy nagyon sokszor a nemet, azt ugye hamarabb megtanuljuk, és gyakrabban mondjuk, mint az igent, akár milyen helyzetben, viszont nagyon fájdalmas számunkra, hogyha nekünk mondanak valamiért nemet. Nagyon nehezen tudjuk azt feldolgozni. Döbbentes volt számomra az, amikor így a híradásokban hallottam, az elmúlt héten volt talán kettő ilyen szörnyű esemény is, hogy ugye meggyilkoltak féltékenységből valakit vagy valakiket, például ezt a fiatal lányt ugye hallhattuk a hírekben, 16 éves lányt, és nagyon döbbenetes volt számomra, amikor azt hallottam, hogy a fiatalember, akivel szakított a lány, azóta, május óta azt tervezi, hogy hogyan ölje meg őt. Ez nagyon döbbenetes, hogy ennyire nem tudja elfogadni a nemet, hanem továbbra is csak az éltetés azt foglalkoztatja a gondolatait, hogy hogyan bosszulja meg ezt a nemet. Nagyon tragikus, hogy ilyenek vannak, és egy hét alatt több ilyen hírt is lehet hallani, és ez nagyon elgondolkodtatott engem itt a várakozással kapcsolatban, hogy mi hogyan tudjuk elfogadni azt, amikor nem az elvárásaink szerint alakulnak a dolgok, hogyan tudjuk elfogadni azt, amikor imádkozunk valakinek a gyógyulásáért, és nem gyógyul meg, amikor imádkozunk, hogy valaki életben maradjon, és elveszítjük, hogyan tudjuk elfogadni azt, amikor kérünk valamit az Istentől, és nem kapjuk meg, mennyire tudjuk mi akkor is kimondani, hogy legyen meg a te akaratod. Turmézei Erzsébetnek van egy több szép verse, de most az egyikből szeretnék idézni, aminek az a címe, hiszek a szeretetben. Valamit kérve kértem, várva vártam, s úgy tusakodtam a keserű nemmel. Most bízom, s várok békén, türelemmel. Hiszek a szeretetben. Hiszek benne, ha nem látom, ha látom. Hiszek, ha áld, és hogyha nemmel éget. Nem ismerek mélységesebb mélységet, hiszek a szeretetben. Bizonyára mi is tusakodtunk már életünkben mindannyian azzal, hogy nem az történt, amit vártam, nem azt kaptam, amit vártam, valami mást, de vajon ki tudom-e mondani akkor is azt, hogy bízom, s várok békén, türelemmel. A hívő embernek, a keresztény embernek az igazi adventi várakozása az, hogyha akkor is várom, akkor is bízom az Isten ígéretében, hogyha nem minden imádságom úgy talál meghallgatásra, ahogyan én azt szerettem volna. Vajon testvérem, kész vagy-e így is várni az Urat? Kész vagy-e így is bízni benne, hogyha nem azt adja, amit vársz? A nyomorúság mélységéből, a halál szorításából kiállt a zsoltáros, és a mi életünkben is sok olyan kérés lehet, sok olyan élethelyzet, ami hasonló mélységekből fakad fel, de az a fontos, hogy akkor is tudjak reménységgel tekinteni és várakozással tekinteni az Istenre, és úgy, hogy az én kinyújtott kezemben elfogadom azt, amit ő ad. Akkor is, hogyha mást, mint amit én szeretnék. Akkor is, hogyha jobb útját kell járnom. Akkor is, hogyha a szenvedés útját kell járnom. Akkor is rávárok. Hogyha valaki az Istenre vár, akkor megtapasztalhatja azt, hogy nem mindig úgy történik a dolog, ahogyan én várom, hanem egészen másképpen, de abban a másképpenben ott van a kegyelem, ott van a csoda, ott van az Isten szeretete, ott van az Isten áldása. Gyakran idéztem már én is, és sokszor halljuk Ady Endrének a nagyon szép versét, aminek az a címe az Úr érkezése. Most szeretném ezt újra felidézni mindannyiunk számára. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt mindörökre látom. Nem harsonával jön mindig az Isten, nem úgy, ahogyan mi várjuk, hanem van, hogy csendesen, váratlanul, egészen másképpen, de az ő megérkezése mindig áldás a számunkra. És az a cél, hogy akkor is lássuk őt, ha éppen most nagy tusakodás van a szívünkben, a keserű nemmel, akkor is tudjuk kimondani azt, hogy legyen meg a te akaratod, akkor is tudjuk kimondani azt, de ha nem tenné is, igen, atyám. A hívő emberben, életében ez a legnagyobb csoda, a misztérium, a titok, a misztika, hogyha várom, kérem az Urat, kiáltok hozzá, akkor ő a Szent Lelke által jön, velem van, és megtapasztalom az ő jelenlétét. És akkor már nem arról szól a dolog, hogy mit hozott magával, hanem hogy ő jön, itt van, és betölt önmagával és a Szent Lelkével. A mindenható Isten adjon nekünk a következő napokban karácsonyig, és aztán életünk minden napján ilyen várakozást, ilyen titkot, ilyen csodát, amely az Úristenre vár elsősorban, és hogyha mást hoz is az Úristen, mint ami a legszebb álmunk, akkor is tudjuk őt örömmel dicsérni, magasztalni az ő szentségéért, dicsőségéért, szeretetéért. Amen. Énekeljük a 130. Zsoltár 3. versét. Gyertek, fennállva imádkozzunk. Mennyei atyánk, te látod, hogy az elmúlt héten hányszor mondtuk ki akár a szavainkkal, akár a magatartásunkkal a környezetben levő emberek felé a nemet. Akkor, amikor talán egy kis időt, egy kis figyelmet, pár bátorító szót vagy vigasztalást kellett volna mondanunk. Bocsásd meg ezt nekünk, bocsásd meg a mi mulasztásainkat, amikor elszalasztottunk olyan pillanatokat, amikor a te szeretetedet tudtuk volna továbbadni másoknak. És mindenható Istenünk, bocsásd meg nekünk azt, hogy annyiszor tusakodunk, annyiszor harcolunk és küzdünk veled, amikor annyira szeretnénk, hogy azt tedd, amit mi akarunk, amire mi várunk, amit mi szeretnénk. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy te formálj egyen-egyenként mindannyiunkat, hogy egyre inkább el tudjuk fogadni, meg tudjuk ismerni, és örömmel tudjuk véghez vinni azt, ami a te akaratod a mi életünkben. Kérünk, hogy Te segíts, amikor úgy érezzük, hogy a legnagyobb mélységekben vagyunk, amikor csak kiáltani tudunk, de úgy tűnik, hogy senki sincs, aki meghallaná a környezetünkben, aki segíteni tudna, és tényleg csak benned reménykedünk. Te látod a mi sóhajtásainkat, Te látod, hogy hányszor van, hogy legszívesebben teljes hangerővel kiáltanánk hozzád, és mégiscsak csendben vagyunk, és kérdezzük a miérteket, kérünk mindenható Istenünk, hogy add a Te békességedet, és add nekünk az elfogadás készségét, hogy valóban teljes szívünkből elfogadjuk azt, amit Te adsz, tudva, hogy minden a Te atyai szerető kezedből jön az életünkben. Mindenható Istenünk, most különösen kérünk azokért, akik kórházban vannak, akik betegek, akik szenvednek, vagy akár otthon, és kétségei, kérdéseik vannak, Te légy irgalmas hozzájuk, Te add a Te szent lelked békességét a szívükbe, Te add a Te gyógyító erődet, és Te segíts elfogadni a Te akaratodat. És könyörgünk azokért, akik gyászolnak, most, amikor éppen az ünnepre készülünk, most kellett búcsúzni az ő szerettüktől, Te látod, hogy milyen fájdalmas a vesztesség, a gyász, és Te látod, hogy még sokkal fájdalmasabb az ünnepek idején. Így kérjük most a Te vigasztaló szeretetedet a gyászolók számára, akik közöttünk vannak. Kérünk, hogy Te töröld le az ő könnyeiket, adj a szívükbe reménységet, és add, hogy a bánatukkal, gyászukkal is hozzád forduljanak, és nálad keressenek vigasztalást. Mindenható Istenünk, kérünk, hogy Te légy a mi gyülekezetünkkel, kérünk, hogy Te légy azokkal az emberekkel, akik otthontalanok, akik nehéz körülmények között vannak, Te légy irgalmas hozzájuk, és indíts irgalomra minket is irántuk. És kérünk, hogy Te légy irgalmas a mi magyar népünkhöz, hogy minél többen rád várjanak, téged várjanak, és téged keressenek. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. hallgassuk meg a hirdetéseket. Következő hét ünnepi hét lesz a számunkra, úgyhogy a szokásos hétközi alkalmak elmaradnak, és az ünnepi alkalmakat tartjuk meg ezen a héten. Ezeket szeretném most hirdetni. Ma délután 5-kor az ifjúsági óra, amelyet mi vezetünk, az a mi otthonunkban lesz. Hogyha valaki nem tudja, akkor még egyeztetünk. 6 órakor itt a gyülekezeti teremben lesz a Dávid ifi csoport és az Ézsaiás ifi csoport közös karácsonyi ünnepsége. Kedden 17:30-kor szintén itt a gyülekezeti teremben lesz a mi ifink karácsonyi alkalma. Csütörtökön ugye már 24-e van, akkor délután 15:00-kor lesz ünnepi istentisztelet, tehát 24-én délután 15:00-kor lesz istentisztelet, és este 11:00-kor lesz még istentisztelet itt a templomban. 25-én pénteken ünnep első napján úrvacsorás istentisztelet lesz délelőtt 10:00-kor, 26-án szombaton 10:00-kor szintén úrvacsorás istentisztelet lesz. Az volt a kérése többeknek a gyülekezetből, hogy bár másod ünnepen közös nagykelyhes úrvacsorai alkalom szokott lenni, de most azt kérték, hogy másod ünnepen is kiskelyhes legyen a járványra tekintettel, úgyhogy mindkét ünnepen a külön kiskelyhekből lehet úrvacsorát venni majd. Vasárnap pedig 10:00-kor istentisztelet, úgyhogy most 4 napos karácsony tartunk, majd minden 4 nap nyitva lesz a templom, úgyhogy szeretettel várunk mindenkit. A jövő vasárnap istentiszteletnek az a különlegessége, hogy akkor lesz egy keresztelő, amely különösen örömteli lehet a számunkra, hiszen Szabó Katának és Juhász Balázsnak a kisfiát keresztelik jövő vasárnap 27-én a templomba, Juhász Hunor Domokost. Ezen a héten is megálltunk Ravatal felett, eltemettük Sárközi Andrást 65 éves korában. Isten vigasztaló igéjét az Ézsaiás könyve 38. fejezete 12. verse alapján hirdettük. Hajlékomat lebontják, mint a pásztorok sátrát, megfosztanak tőle. Összetekeri életemet, mint takács a vásznat, elvágja életem fonalát, reggeltől estig végez velem. Isten vigasztaló kegyelmét, az örök élet reménységét kívánjuk a gyászoló család életére.
Áldás békesség a gyülekezetnek! Szeretném hirdetni nagy örömmel, hogy és nagy háladással a szívembe, hogy a tegnapi napon megvolt a gyermek és szegény missziónak a szokásos karácsonyi alkalma, és ehelyt a hóvihar ellenére annyian gyűltünk össze, hogy még a karzaton is alig volt hely. Úgyhogy nagyon hálás vagyok az élő Istennek, több mint 160-170 ember jött össze, és az ifi kórus pedig, az Ézsaiás ifinek a kórusa, ami 40 fős kis csapat lett itt közben, egy 12 fős kis zenekarral kiegészülve, a hittanosoknak a zenekarából kiegészülve, egy nagyon szép kis koncertet adtak itt nekünk, úgyhogy közel 50 fiatal állt itt ezen a helyen, nem beszélve a domboszkos hittanos gyerekekről, akik szintén eljöttek velünk énekelni. Nagyon köszönjük a gyülekezetnek a segítségét, köszönjük a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak is a segítségét, és köszönjük mindazoknak a testvéreknek a gyülekezetből a segítségét, akik imádkoztak ezért az alkalomért, akik sütit hoztak. Volt egy idős néni, tessenek elképzelni, hogy ebben a télvíz időben tétényből behozta azt a sütit, amit sütött, és egyenként be voltak a maffinok csomagolva. Tehát azt gondolom, hogy ez az, amiért azt mondom, hogy dicsőség legyen az Úr Jézusnak. És még annyit hagyd mondjak el, hogy külön köszönöm a zenész gyerekeknek azt az áldatos munkát, amit ők hoztak, a Pető családnak, a Német családnak, a Lévai családnak, és a Misák családnak, akiknek a gyerekei gyakorlatilag az elmúlt 2 hétben folyamatosan próbáltak azért, hogy itt megszólaljon valami, akiket érdekel, hogy hogyan zajlott le, és hogy nézett ki, felvétel is készült az alkalomról, és a Lévai családnál lehet érdeklődni, meg lehet tekinteni, esetleg a hóvihar miatt nem tudott eljönni. Köszönjük még egyszer a segítséget, áldás békességet!
Köszönjük szépen a jó híreket! A karácsonyi menetrendet már Viola ismertette. Azt tudjuk, hogy azért 27-e az év utolsó istentisztelete lesz, és természetesen, ahogy a korábbi hírlevélben is szerepelt, a év utolsó napján és újabb napján is lesznek istentiszteletek. Január 3-án lesz úrvacsorás évkezdő istentisztelet, és január 10-én lesz a gyászolók istentisztelete. Továbbra is hirdetjük az adakozást a Calvin domborműre, a Derűs Calvinra, és azt is, hogy a jövő évi családos gyülekezeti táborunk július utolsó hetében lesz, 2010-ben, és a kijáratnál, illetve Pap Tamásnál lehet érdeklődni a részletekkel kapcsolatban. Az iratterjesztésben továbbra is a karácsonyi ajándéknak való ilyen-olyan dolgok seregét találjuk, úgyhogy ezt különösen szeretném mindenkinek ajánlani. Tehát egyrészt a gyülekezet történetet, a bibliaolvasó kalauzt, illetve elkészünk Nagy Péternek a írását, és különösen, amíg így gyülekeztünk, addig lehetett hallani azt a CD-t, amin többen talán hallottak a Szőlőskert Gyereksátor program keretében. Ez egy ilyen különleges, dicsőítő CD, ami ír keresztény énekeken alapul. Írül, angolul és magyarul szólalnak meg ezek az énekek különváltakozással. Egy egészen frissen került ki a nyomdából, tegnap kaptuk meg, úgyhogy ez is egy jó alkalom karácsonyi ajándéknak, a iratterjesztésbe ez elérhető, és ajánlom a testvérek figyelmébe. És hát amíg legközelebb találkozunk, addig is mindenkinek áldott készülődést és ünnepet kívánok magam és a presbitérium nevébe. Ja, még egy nagyon fontos dolog majdnem itt maradt, most volt nekem az Olá Béla, hogy megjelent az újságban is. Ma délután este 6 órakor a Szilágyi Dezső téri templomban Illés Lajos oratóriuma, a Velünk az Isten című oratórium hallgatható meg, hogy Béla, hol vagy? Ott van Béla. Bélával egyeztetni lehet, aki szeretne vele átmenni tekintettel itt az űrös közlekedési viszonyokra, mert azt mondta, hogy az ő autója nem indult be. Akinek van egy beinduló képes autója, az együttműködhet Bélával. Köszönöm szépen!
Fennállva fogadjuk Isten áldását. Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.